a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket a Reblief mai adásában is. A mai témánk először a reklámadó lesz, aztán a Google Shopping, majd a Telekom apák napi kampánya, és végül az, hogy Anglia betiltotta a gender sztereotípiákat. A fő témánk pedig a reklámok boldogságra való hatása, és Borbély Dóra szakpszichológus tanácsadó lesz a vendégünk. Menjünk is rá az első témánkra.
Igen, minden szerkesztési elvünket félretéve, talán ez a legkevésbé izgalmas, legszárazabb. Igazából a portfolio.hu-n és az Infostarton is láttuk a spekulációt, hogy a reklámadót lehet, hogy kivezeti a kormány. Ugye a reklámadó szabályozza azt, hogy a médiumok, illetve a reklám közzétevők mennyit fizetnek be az államkasszába minden egyes reklám megjelenés után, az áfán felül természetesen. És egyébként a hazai kiadók ezt mindig egy kicsit igazságtalannak találták, mert a globális szereplőket, a Facebookot és a Googlet, akik ugye Magyarországon is helyeznek el reklámot a felületeiken, soha nem sikerült rávenni arra, hogy fizessenek reklámadót. Most úgy néz ki a költségvetési tervezetekből, hogy 2023-ig a reklámadó bevételre 0 forintot számol a kormány, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy felfüggesztik, lehet, hogy nem lesz kötelező, lehet, hogy kivezetik, meglátjuk, hogy mi lesz.
És ugye a Google volt az első, akit az Európai Bizottság először megbüntetett a Google Shopping szolgáltatás miatt.
Igen, mert ugye arról van szó, hogy minden országban vannak ilyenek, hogy árgép, árukereső.hu és hasonló ilyen árösszehasonlító oldalak.
Utána elnavigál az adott webshop felületre, ahol te meg tudod ezt vásárolni. Nyilván itt az a kiindulás, vagy az a feltételezés, hogy az ember a legolcsóbb terméket akarja megvásárolni.
Nem nagyon lehet még tudni azt, hogy mennyire fogja ez a Google találati oldalon találati listákat átrendezni, tehát mennyire lesz elől a Google Shoppingos link, az árukeresőt, depo.hu-t, árgépet mennyire fogja leszorítani a dolog. Valószínűleg nem lesz radikális változás, mert évekkel ezelőtt, körülbelül 5 éve Németországban, Ausztriában ezért nagyon megbüntették a Google-t, hogy amikor ott bevezette ezt a szolgáltatást, visszaszorította a helyi árösszehasonlító oldalakat, tehát valószínűleg egy ilyen békés együttélésre lehet számítani. Amire figyelni kell majd, hogy az AdWords-ön belül, akik foglalkoznak Google Ads kereső hirdetésekkel, nekik meg lesz a lehetőség arra, hogy bekapcsolják a shopping hirdetéseket is.
Térünk rá az angliai gender sztereotípiákra, illetve hogy Anglia betiltotta a gender sztereotípiákat tartalmazó reklámokat, mert hát ugye ez már jó ideje téma, az a MeToo kampány ezt egy picit felgyorsította, de ugye mi is az a gender sztereotípia a reklámokban, mit jelent mindez? Például, hogy ki hozza a kocsma jelenetekben a sört, vagy hogy a tánckarban több lányt, vagy több fiút látunk.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mi azért napi szinten foglalkozunk, amikor a reklámot készítünk, hogy mondjuk van egy
gyógyszer.
Mondjuk egy gyógyszerreklám, amiben szerepeltetünk egy családot, akik egy átlagos családi hétvégén mutatjuk őket. És akkor ki mit csinál? Ugye? Kit hova teszel ebben a 20 másodperces sztoriban, függetlenül attól, hogy mi a termék, amit reklámozni akarsz. És azért nálunk tényleg az a szemlélet, hogy azért kicsit rugaszkodjunk el a gender sztereotípiáktól. Tehát, hogy anyut ne a mosogató tálca mellé helyezzük el, aput meg lábát föltéve az újságjával mutassuk, a fiú gyereket matchboxozni, a lány gyereket pedig fésülködni, mert ez tényleg nem is így van, másfelől...
Meg nem is kell így lenni.
Meg a reklám szempontjából tök mindegy. És ez az izgalmas igazából, hogy egy csomó esetben teljesen lényegtelen, hogy hol helyezed el ezeket az embereket, vagy milyen szituban helyezed el. Mondjuk az üzenet attól még ugyanúgy átmegy, és nem változik, nem csorbul.
Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ugye nagyon sokszor jön az a kérés a reklámozók felől, hogy ők megnézték, hogy ki a fő bevásárló árulja az adott terméknek, és ez nyilván egy gondos édesanyja, és akkor ott állunk, hogy most akkor egy édesanyánk van-e, vagy próbáljuk meg egy gondos édesapával, vagy nagyszülővel, vagy egy gondos nagyobb gyerekkel működni, tehát hogy itt a...
Ezt nehéz belőni, mert egyébként ha már gyógyszer, akkor ugye a kutatások azt mutatják, hogy gyógyszert a család női tagja vásárol, még a férfiaknak is ők vásárolják meg a gyógyszereket. Tehát nagyon nehéz egy gyógyszerreklámba a patikában listával érkező gondoskodó apukát mutatni, mert ez biztos, hogy le fog pattani az ügyférről, de az ilyen hétköznapi szituációk, amiknek nincs köze magához a termékhez, vagy a termékbeszerzéshez, hanem csak az általános emberi mindennapokat akarja bemutatni, ott semmi szükség a gender sztereotípiákra, sőt, az, hogy Angliában ezt ki fogja eldönteni, hogy mi számít gender sztereotípiának, vagy mi nem. Például volt egy példa a cikkben,
csupa idős
hogy...
férfiből álló zsűri.
Igen, egyébként. Volt egy ilyen példakép, hogy a lábát a porszívózó nő előtt felemelő férfi, hogy a nő ki tudjon ott porszívózni, az mennyire gender sztereotíp. Ez így is van, és fordítva nem? Vagy fordítva nem pont visszájára sül ez a dolog? Hogyha azt látjuk, hogy a férfi porszívózik, és a nő emeli fel a lábát, akkor a x évtizednyi reklámos sztereotípiák miatt nem pont az ellenkezőjéként fog ez elsülni, hogy na, ez tipikusan egy feminista reklám akar lenni, ahol a nő a kiszolgált.
A Telekom apák napi kampányáról beszélünk egy picit. Néhány adásra ezelőtt a Telekom anyák napi kampányáról beszéltünk, és hogy mi mindannyian egyöntetően arról beszéltünk, hogy a Telekom anyák napi kampánya az nagyon félre sikerült, és kapufa volt, mert hogy arra futott ki, hogy érezzük csak szarul magunkat, hogyha nem tudunk elég időt tölteni a gyerekünkkel.
És az érezzék, érezzék a családanyák szarul magukat emiatt.
Tehát gyakorlatilag mindenki érezze szarul magukat. És most ugye az apák napi kampánynál viszont érezhetően sokkal összeszedettebb volt a kreatív csapat.
Legalábbis nem volt annyira bántó. Ami miatt ezt elhoztuk témának...
Én nagyon örülök, hogy elhoztátok ezt témának. Nekem ez tetszett ez a reklám. Most előre bocsátom, hogy ez szerintem
igen,
sokkal pozitívabb üzenet.
És valószínűleg leginkább azért nem volt rossz, mert nem lelkiismeretfurdalást akart kelteni. Az volt az alapvetés, hogy mennyi mindenről nem beszélgetünk a gyerekünkkel.
De nem erre fektette a hangsúlyt,
hanem Mito és a Telekom közösen kreáltak egy menekülőszobát, és a gyerekeknek kellett az apjuk fele kérdéseket föltenni, milyen volt az első csók, mi volt a legnagyobb gaztette az iskolában.
Hogyan jött össze anyával,
mi volt a neve az első bandájuknak a gimiben, stb.
És ez szépen rá volt kanyarítva, ugye most a Nagy Magenta 1-es, a technológia összetartja a családot üzenetre, mert hogy egy videokonferenciában tudtak kapcsolatba lépni a gyerekek az elzárt édesapával, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon-nagyon sztoriba volt a dolog.
És nem az volt a lényeg, hogy ide keveset találkozik az apa a gyerekével, hanem hogy ezek az információk, ezek ugye a kézen közön a hétköznapokban elsikkadnak, ezekről nem beszélgetünk, és nem azért nem beszélgetünk, mert trehányak vagyunk, mert rossz apák vagyunk, vagy nem figyelünk a gyerekünkre, hanem beszélgetünk egy csomó másról adott esetben, de ez így elsikadt, pedig mennyi, milyen fontosak ezek a témák. És ami tök érdekes volt még, hogy az erről a kampányról szóló PR cikkben, a Kreatívon, ott megemlítették azt, hogy ehhez a kampányhoz, meg ehhez a kampányfilmhez már egy szakértő, pszichológus szakértőt is felkértek. Mi nyilván elsőre arra gondoltunk, hogy az anyák napi kampány fiaskója után be akart vonni.
Szerintem név szerint megemlíthetjük Szér Dávid szakpszichológus, aki apa címmel írt könyvet, Túl a parán.
Igen, és
apa
egyébként a gender
vezet.
Témának egy fontos szószólója a szülői szerepek terén, és a Telekom pedig fontosnak tartotta, hogy bevonjon egy szakértőt, egy külső szemet, egy szakértő szemet, talán pont azért, hogy az ilyen óriás baklövéseket elkerüljék, és jó üzenettel tudják megszorítani az apákat és a gyerekeket.
Sikerült. Rá is megyünk a következő témánkra, Borbély Dóra lesz a vendégünk. Rebrief. És akkor rá is megyünk a következő témánkra, amely arról szól, hogy a reklámok mennyiben hatnak ki az érzelmeinkre és az elégedettségünkre. A vendégünk Borbé Dóra, a budai tanácsadó szakpszichológusa. Szervusz, Dóra!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Amiről veled beszélgetni szeretnénk, azt ugye a bevezetőben már említettem, de itt mégis meg kell említenünk egy elégedettségkutatást.
Nekünk azért volt érdekes ez a kutatás, mert ez konkrétan azt mondja ki, hogy az elmúlt 30 évben folyamatosan mérték Európában az emberek elégedettségét, amiben volt egy csökkenés, és emellé oda tették azokat a számokat, hogy egyébként pedig évente bizonyos európai országok, azt hiszem 37 európai országot vizsgáltak, ezekben hogyan nőttek a reklámköltések, és akkor ebben láttak összefüggést a kutatók, hogy minél nagyobb a reklámköltés az adott országban, annál elégedetlenebbek az emberek. Egyfelől érdekes, hogy ezt hogyan számolják ki, hogy mikor kezd el hatni a reklám, másfelől meg nyilván ez egy olyan szám, hogy az emberek elégedetlenségét sokféle szempontból lehet vizsgálni, lehet a reklámok növekedésének a tükrében vizsgálni, de sok egyéb, akár nem tudom, gazdaságpolitika, vagy háborús helyzetek tükrében is vizsgálni. Ami minket ebből leginkább érdekelt, hogy valóban egyébként azt tudni lehet, hogy a reklámoknak van lélektani hatása, és arra gondoltunk, hogy erről tök jó lenne beszélgetni valakivel, aki ennek a lelki részével foglalkozik. Napi szinten.
A reklámok, azt gondolom, hogy mindenképpen érzelmileg meg akarnak minket mozgatni, hiszen viszonylag rövid idő alatt szeretnének hatni ránk, méghozzá úgy, hogy kedvünk legyen az adott terméket kipróbálni vagy megvásárolni, és hol ezt tudatosabban, hol pedig bújtatottabban. És ez biztos, hogy egy ilyen nagy-nagy kutatásban az egy nagyon összetett dolog, hogy mitől érzik magukat az emberek elégedetnek, viszont azért ez egy fontos, egy ilyen hosszmetszeti kutatás, hosszú éveken keresztül vizsgáltak valamit, és itt egyetlen egy mutatót vizsgálunk most csak, méghozzá a reklámok mennyiségének a növekedését. Én azt gondolom, hogy a reklámoknak csak egy része olyan, ami mindenképpen egy ideális világot szeretne elénk tárni, és azt sugallja, hogy ha te ezt az autómárkát fogod megvenni, vagy azt a ruhát fogod hordani, akkor magabiztosabb, szebb és boldogabb leszel, tehát ilyen értelemben is nagyon hatnak ránk a reklámok. És én az volt az első gondolatom, hogy nem feltétlenül a reklámoktól leszünk boldogtalanabbak, hanem a reklámok mennyiségétől, és hogyha jól emlékszem, akkor ez a kutatás 1980-tól veszi ezt a hatást, ezt az összefüggést, és hogy én azt gondolom, hogy 1980 óta annyit változott a tömegmédia, megjelent a digitális média a különböző platformok, hogy egész egyszerűen azzal függhet össze ez az eredmény, hogy milyen mennyiségben érnek minket reklámok, tulajdonképpen főleg, hogyha egyszerre több médiaeszközt is használunk, akkor párhuzamosan több csatornán is elérnek minket ezek a reklámok.
De vajon tényleg arról van ez szó, hogy a befogadott reklám mennyisége az, ami így hat, vagy egész egyszerűen az, hogy egy olyan térben tartózkodunk, ahol egyébként érnek minket a reklámok is, de maga a tér is egy elég torzító hatása van az emberi személyiségre.
Azt gondolom, hogy olyan értelemben van nehéz dolgunk, hogy elég magasra rakják a lécet a reklámok, és viszonylag kevés az az ember, ugye ez a felső 10 000, aki elmondhatja, hogy valóban úgy él, amit a reklámok sugalmaznak. És az a valóság, ami a realitás, és az, amit a reklámok kiépítenek bennünk, egy ideális énképet, egy ideális elvárt képet, a kettő közötti távolság az, ami frusztrált okozhat az emberekben.
Gyakorló apukaként mindig kérdés az, hogy mi az a mesefilm, amit ugye a gyerekemnek tudok mutatni, és ott egy fölmerül, hogy ő ebből mennyit ért, mennyi, amit valóságnak fogad el, és mennyi az, amit be tud mesének, sztorinak, fikciónak. Szerintem ez a reklámoknál is felmerülhet kérdésként, hogy mennyire tudja az ember, miközben ezeket látja, reklámként és nem valóságként kezelni. És nyilván itt bejön az, amit mondtál, hogy ez a tértől is nagyon függ, hogy milyen térben, milyen közegben fogadjuk be a reklámot. Hogyha be van mondva a rádióban, hogy reklámblokk következik. Szerencsés esetben átkapcsol az agyat, rosszabb esetben te kapcsolod át a rádiót, vagy a tévét.
Ez csak neked rosszabb eset, mint reklámszakember.
Meg neked, mint rádiós.
Ez is igaz.
De hogy most már azért megváltozott, ahogy mondtad, a média megváltozásával a reklámozás felülete is nagyon megváltozott, és ez is egy izgalmas kérdés.
Akkor tudunk reflektálni arra, hogy hogyan hat ránk egy mese vagy egy reklám, hogyha felismerjük, hogy ez egy mese, ez egy reklám. És ugye a hagyományos tömegmédiában lehetett tudni, hogy most van a reklámidő, és most pedig fölmész a netre, és tulajdonképpen személyre szabott reklámokkal, bújtatott reklámokkal találkozol, sokkal kevésbé feltűnő, és sokkal jobban befolyásolhatóak vagyunk ezáltal.
És most szépen rá is eveztünk arra, ami engem nagyon érdekel, hiszen az elmúlt években azért az influencer jelenség az teljesen átírta a reklám térképet, és az, hogy ugye még odakint beszéltük, hogy szinte barátainként kezeljük az influencereket, tehát ha valakit bekövetek, akkor azt azért követem be, mert nagyon sok a közös pont, vagy úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben hasonlítok rá. És amit ő mond, az influencer mond, az gyakorlatilag készpénznek veszem. Na most ez már bújtatott reklám, vagy ugye, ahogy ti mondjátok, natív reklám, az mennyire veszélyes? Tehát ennek a veszélyeit még szerintem nem nagyon mérték föl.
Bocsánat, ezzel én még mielőtt mondasz előpász, hogy nem véletlenül kezdték el ezt az elmúlt egy-két évben erősen szabályozni, hogy egy influencer hogyan közölhet reklámot, vagy hogyan helyezhet. Itt már tényleg annyira összemosódnak a dolgok a néző fejében, hogy ő már ezt nem biztos, hogy így értékelni fogja tudni, mert amíg kim van az, hogy reklámblokk következik, és itt volt a reklámblokk vége, hogy ez a két szignál elhangzik, akkor az egy nagyon egyértelmű dolog. De az, hogy most kim van az X a keretben, az egy nagyon minimális jelzés adott esetben, és igen, tehát ennek a szabályozása az mostanában kezdődik csak el rendesen.
Dóri?
Annyiban veszélyes, hogy nem tudunk távolságot tartani annyira a reklámtól, vagy nem tudatosodik, hogy ez egy reklám, és jobban meg akarunk neki felelni, tehát, hogy az elvárások hatnak ránk, és a különbség pedig frusztrációt, szorongást okozhat sokkal jobban, hogyha azt érezzük, hogy mi nem tudunk olyanok lenni, nem tudjuk azt a terméket megvenni, nem tudunk úgy kinézni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy gyakorlatilag amióta ennyire körbe vagyunk véve a digitális médiába képes, egyszerűen mindenhol abba ütközünk, hogy hogyan kéne élnünk, és mi a jó, és mi a rossz.
Ráadásul te pont egy olyan korcsoporttal foglalkozol aktívan, a tinédzserekkel, akik talán a legtöbb időt töltik a közösségi média felületeken, a legtöbb ilyen információt fogadják be, és talán a legjobban vannak kitéve ennek a hatásnak. Te hogyan látod, hogy hogyan tud ezzel megbirkózni egy tinédzser, hogy ilyen mértékben ömlik rá a tartalom, reklám, nem reklám, bújtatott reklám, natív tartalom, hogyan tudja ezt szétszálazni egy tinédzser?
Valóban én a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület kereteiben általános iskolákba is, meg gimnáziumokba is szoktam menni, médiapedagógiai foglalkozásokat tartani, és azt látom, hogy körülbelül 11 éves kortól kezdve, amikor a legtöbb gyerek megkapja az okostelefonját, nagyon-nagyon-nagyon nehéz szűrni azt a sok információt, amit ők kapnak, és egész egyszerűen van egy olyan életkor, amikor körülbelül ilyen 15-16 éves korukig nagyon-nagyon beszippantja őket a közösségi média és a youtubereknek a világa is, szinte kikerülhetetlen. Elképesztő sok időt tudnak azzal tölteni, hogy videókat nézzenek és a közösségi oldalakat nézzék. Én azt gondolom, hogy egyet lehet tenni még hozzá azt, hogy mielőtt ez a 11 éves kor bekövetkezne, valahogy már előkészíteni a terepet, hogy az offline és az online térben töltött időben legyen egyensúly. Tehát, hogyha ennek a kamasznak nincsen máshonnan viszonyítási pontja, csak a közösségi médiából és a youtuberektől, akkor azt fogja hinni, hogy az a valóság. De egyébként felnőtteknél is, tehát hogy minél több időt töltünk a közösségi oldalakon, annál jobban elveszítjük a viszonyítási pontunkat és a referenciáinkat.
Hát ez a buborékhatás, ami egy tínédzsernél meg még inkább megvan.
Ráadásul ugye nekik az a legfontosabb, hogy a közösségek befogadják őket, hogy jó pozícióba kerüljenek, és hogyha az a menő, hogy te youtubereket meg influencereket nézel, akkor nyilván ezért ott fogod tölteni a legtöbb idődet, hogy te is képbe legyél.
Minket reklámozókat elsősorban az érdekel, nyilván felelősen akarunk reklámot készíteni. Mit tanácsolnál nekünk a reklámszakmában dolgozóknak, hogy hogyan készítsenek, milyen szemmel készítsenek reklámot ahhoz, hogy a befogadók a lehető legkevésbé essenek bele ebbe a csapdába?
Én azt gondolom, hogy hosszú távon azzal jár jól mindenki, hogyha az online térben is jelzik azt, hogy most reklám következik. Ha igaz az eredmény, ami a kutatásból kijön, hogy ez rosszul hat ránk, fogyasztókra, akkor ez hosszú távon nem lesz jó a reklámozóknak sem, hogyha nem tudom, beszűkül, tudatállapotú és depresszívebb fogyasztóknak reklámoznak, akik nem tudnak vásárolni. Szóval, hogy szerintem a reklámot jelezni kéne az online térben is.
Nagyon köszönjük, hogy ma bejöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Borbély Dóra tanácsadó szakpszichológussal beszélgettünk, a budai tanácsadó pszichológusával.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
És végül az ajánló következik. Barabás Dániel a Csernobil című sorozat kapcsán valami mást fog ajánlani.
Eszembe jutott, hogy én jó régen láttam egy filmet, egy 2010-es film, ez az Into Eternity című film, ami egy finnországi atomhulladéklerakóról szól, arról, hogy Finnországban létrehozták Európa atomhulladéklerakóját, 20-100 ezer évre tervezik, hogy ez ott biztonságban fogja tárolni az atomhulladékot, mindenki vigye oda bátran. Igen, ám csak, hogy a kutatókkal beszélgetve, a filmkészítő, hogy interjút készített kutatókkal, fizikusok, atomfizikusok, geológusokkal, történészekkel, sorra az derül ki, hogy amikor megkérdezik, hogy és hogyan lehet valamit 100 ezer évre tervezni, akkor erre nincs jó válasz, mert nem tudod, hogy hogyan fog viselkedni a Föld, nem tudod, hogy lesz egy olyan atomháború, ami ezt az egészet megbolygatja, vagy hogyan magyarázod el mondjuk egy 1000 évvel későbbi embernek, hogy ide ne menjél be. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas a film, nagyon-nagyon izgalmasan mutatja be annak a problémáját, hogy dolgozunk, használunk egy olyan anyagot, amiről fogalmunk nincs, hogy mi lesz vele, és még azt se tudjuk, hogy hogyan tudjuk ezt jól eldugni az emberek elől, hogy ne pusztuljunk bele. És aki élvezte, szerette a Csernobil sorozatot, és tovább érdeklődik erről a problémáról, az atomenergia és az atomhulladék problémájáról, annak mindenképpen ajánlom a 2010-es Into Eternity-t.
Köszönjük, Dani, és ennyi fért már a Rebrief adásába. Barabás Dániel és Dankó Bence voltak az állandó vendégeink a Mediátortól. Köszönöm, srácok!
Köszönjük, sziasztok!
Önöknek pedig a figyelmet, jövő héten is lesz Rebrief, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.